Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az Eukarisztiáról szóló emlékedéseink sorozata már egy jó ideje tart. Múlt alkalommal is az ősegyház hitéről szóltam. Van egy latin közmondás, hogy repetitio mater studiorum, az ismétlés a tudás anyja. Véletlenül si akarnám újra elmondani a múlt órának az anyagát, csak úgy odabökök, hogy mely forrásokat emlegettem a múlt alkalommal, és hogyan folytatódik tovább. Tehát volt az apostolok cselekedete, mely leírta, hogy milyen egységben voltak az apostolok. Ott volt Szent Pál apostol, aki már a missziós útjain találkozik a keresztényekkel, és hajnalban megtartják a szentmisét. A harmadik pápa, Szent Kelemen, Korintusba, ahol széthúzás volt, levelet írt. És abban a levélben Jézus Krisztus főpapról, mint az áldozatunkat az Isten elé vivő főpapról szól. Ez azért fontos, hogy nem csak lakoma, meg együttlét, hanem áldozat is az Eukarisztia. Aztán volt az ősegyház nagyon fontos írása, a Didaché, 12 apostol tanítása. Ez már a szentmisének a szabályaival foglalkozott. Ezt a könyvet 150 előtt írták Szíriába. Aztán volt a Tradíció apostolika, ez ugye 200-as évek elején íródott, amely hát az egyház közösségének az életéről szól, a iniciációról, a szentségek Krisztusba oltásáról, hogy mi beoltódunk Krisztusba, és hát szól arról, ami aztán megszűnt, az agapéről, hogy volt az, hogy kísérte egy ilyen étkezés. Aztán volt a Didaszkália, ez Észak-Szíriába íródott, 250 körül, ahogy említettem is, hogy vagy orvos volt, vagy nagyon sok orvosi ismerettel rendelkezett a szerző, és az egyház fegyelmét úgy írja le, hogy úgy prédikál, és elmondja azt, hogy hát a vasárnapot nagyon meg kell tartani, ugyanakkor nagyon kell dolgozni is, és ahogy említettem, hogyha Szent Benedek keresett valami ősforrást a jelmondatához, bár a való igazság az, hogy így kifejezetten Szent Benedek nem mondta, hogy ora et labora, de az egész hát regulája ezt sugallja, hogy imádkozni kell és dolgozni kell, az már ugyanígy itt volt a keresztény ókorban is. De hát maga Szent Pál apostol mondta, hogy aki nem dolgozik, nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez így helyes, mert ugye vannak emberek, akik nem tudnak dolgozni, hiszen vagy öreg, vagy beteg, vagy maga tehetetlen. Itt az akaraton múlik, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És folytatás következik. Hát általam az évek során sokszor idézett Szent Szerzővel, Szent Justinussal folytatnám, hogyha lehetne egy találkozót rendezni, ahova úgy meg lehetne hívni a más világról embereket, így csak így ötöt lehetne meghívni, vagy még akkor meghívná, kéne, hogy vegyenek be a beszélgetésükbe a Justinus, az Ágoston, Aquinói Tamás, Nyumen Bíboros és Benedek pápa. Ha ezek úgy együtt lennének, én ott szívesen ücsörögnék, és hallgatnám őket, hogy mit is mondanak ezek az emberek, különböző korok, tényleg brilliáns szellemei. Na ez a Justinus, hogy már máskor is említettem, ez ugye az első század végén született, vagy talán második század elején, hiszen 165-ben halt meg kivégzés által, többet magában Rómában, és a Szentföldön született, az biztos, hogy apja római katona volt. Hogy az anya zsidó volt-e, azt nem tudjuk, de elképzelhető. Mert nagyon ismerte az Ószövetséget, de nem biztos. És vágyódott az igazság után. És azt is mondta a végén, hogy a kereszténység az az igazság, és az az igazi filozófia, a bölcsesség szeretete, és hát nyakába veszi a földközi tengert, és megy, űzetve az igazságtól, hogy megtalálja, és Efezusban keresztelkedik meg. Tehát elindul a Szentföldről, ezzel is találkozik, azzal is találkozik, keresztény közösségekkel is találkozik, és Efezusban megkeresztelkedik, és közben találkozik egy Trifón nevű zsidó emberrel, akivel való párbeszéde megmaradt számunkra, beszélgetés Trifonnal, nagyon értékes írás. Ez megmaradt abból a 8-ból, amit ő írt. 8 könyvet írt, de ebből 3 maradt meg, méghozzá az apológiája, a 2 apológia, amit a császárnak írt a keresztények védelmében, és hát a Trifonnal való párbeszéd. Na most, hát megy az úton, és találkozik ezzel a Trifonnal, a beszélgetést, aztán leírja, és hát ugye eljut Rómába, ahol a filozófusok köppenyébe jár, mert akkor a szakmák szerint azért voltak ruhák, és volt egy olyan, ma így mondanak, ilyen malaclopószerűség, amit ő hordott, mert vérbeli filozófus volt. A pogányokkal szemben bizonyította azt, hogy nem mitosz a kereszténység. Tehát a pogányságnak sok mitosza volt, hát ismerjük, kitaláltak ugye Európára vonatkoztatottan is, hogy hogy született, és azt mondja, Justinus, ez igazság, ez nem mitosz. És hogyha valamihez hasonlítani akarnám, mondja, akkor gondoljatok Platonra, mert az kilépett az anyagi világból. Ugye Arisztotelész az anyagi világon belül filozofált, és úgy következtetett az első mozgatóra, az Istenre, de Platón az kifejezetten kilépett ebből az anyagi világból. Nem véletlen, hogy aztán a 6. században a keresztények között volt egy új platonizmus. Csak hogy akkor azt mondták, hogy az az idea, amiről Platón beszélt, az nem más, mint Jézus Krisztus. Tehát az ő filozófiai fölállása az olyan volt, hogy azt mondta, hogy az igazi filozófia az megkeresi az isteni csírákat. Logos spermatikoit, ugye az Isten második személye, az ige, a logosz. És a sperma, ugye, a mag, logosz spermatikoid, hogy isteni csírák vannak elrejtve ebben a világban. És azt kell megtalálnunk. A Dostojevszkijnek Zozima Starec szájában adott egyik nagy elmékedése, hogy a Karamazov testvérekbe azt mondja, az Isten elrejtette csíraszerűen önmagát ebben a világban, anyagi világban, szellemi világban, és nekünk azt kell megkeresnünk. És hát azt mondja Justinus, hogy ez a filozófia el kell, hogy jusson Jézus Krisztusig, mert ő az igazság. Na de még visszatérve, a Trifonnal való párbeszédére, az már akkor volt, amikor a zsidók és a keresztények között elég éles viták voltak. Ugyanis a zsidóság érvelt az Ószövetségi Bibliával, annak is a Septuaginta a görög fordításával. Tehát, ha megnézzük a újszövetségi szentírás eredeti nyelvét, az nem héber Bibliát idéz, hanem a görögre fordított ószövetségi Bibliát. És ezért már nagyon fontos számunkra, hogy foglalkozzunk a héber írásokkal, de hát maga az új szövetség is görögül idézi az ószövetséget. És hát ezt használja föl Szent Justinus is, amikor pontról pontra veszi például a proféciai jövendőléseket, hogy meg van írva. Olvasd el, ott van Izaiásnál, hogy amiről az szól, az nem más, mint Jézus Krisztus. És hát az az idő, az a zsidóság életében, amikor ők maguk is meghatározzák a kánont, méghozzá a Jamniai zsinaton, mert őnekik is úgy szétterült az ószövetségi szentírás, pontosan nem is tudták, hogy most mi tartozik szorosan véve a kanonikus könyvek közé. Na tehát, Trifonnal így vitatkozik, hogy mondja, hogy hát ha előveszed a saját Bibliádat, akkor rá fogsz jönni, hogy Jézus Krisztus az, akit a proféták megidéztek. És aztán az új szövetségről pedig úgy beszél, hogy ők, az apostolok emlékeztető följegyzései. Ugyanis ebben a korban még az evangéliumok nem kristályosodtak úgy ki, tehát nem lehetett mindenkinek a kezébe adni a négy evangéliumot annyira, mint későbbi századokban. És hát ezek az emlékeztető följegyzések, azok az evangéliumok voltak, amit például Justinus is használt. És eljut odáig Justinus azt mondja, hogy a kereszt a világ mindenség összetartó ereje. Teljesen igazítő az az ortodox krisztológiája van, és azt mondja, hogy a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik, és valamiképpen a mikéntjéről ő ír elsőnek, hogy hogyan kell ezt elképzelni. Egyébként Justinusnak a erekjéje, Vácon van egy fejerekjéje, 11. Pius pápa adta annak idején oda Hanauer püspöknek, és abból az erekjéből egy picike jutott a Pesterzsébeti Pacsirtai templomba, Magyarok Nagyasszonya templomába, ahol én 6 évig káplán voltam, és hát minden nap, amikor miséztem, az oltár megcsókolásakor az ő erekjéjét is megcsókoltam. És hát ír egy apológiát a császárnak. Mi az apológia? Védekező, hitvédő irat. Tehát ő védelmébe vette a keresztényeket, és azt mondta, hogy ezek nem űznek babonaságot, hanem liturgiát végeznek, és mivel ugye akkoriban már gyakori volt a keresztény üldözés, ő elmondja nyíltan a császárnak, hogy ez jogtalan, hogy a keresztényeket ő üldözze, vagy megölje. Én ebből az apológiából idéznék, mert annyira ismert, illetve annyira fontos írása az ókeresztény irodalomnak, ami az eukarisztiára is vonatkozik. Miután megtörtént a lemosása annak, aki elfogadta tanításunkat, és hozzánk csatlakozott, oda vezetjük őt azokhoz, kiket testvéreknek hívunk, ahol egybegyűlve közösen imádkozunk magunkért, a megvilágosítottért, meg a többiekért, s mindenkiért igen buzgom, bárhol is legyenek, hogy miután igazságot megtanultuk, a helyes életre törekedjünk, tetteinkben a jót kövessük, azon legyünk, hogy parancsait megtartsuk, és az örök üdvösséget elnyerjük. Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást. Ezek után a testvérek elöljárójához kenyeret és kejhet visznek vízzel vegyített borral. Aki kezébe veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség atyának, a Fiú és Szentlélek neve által, hálát ad neki, és áldást mond hosszasan azokért, amiket nekünk adott, hogy ő bennünket ezekre méltatott. Imái és háladásának befejezéséképpen az egész nép ráfeleli az Amen-t. Mivel ő ezt görögül írja, és hát a olvasói és a hallgatói is görög koiné nyelven beszéltek, még Rómában is, mert még Rómában akkor nagyon élt a görög koiné nyelv, igazából a 3.-4. századtól lett általánossá a latin. Ráfeleli az egész nép az Amen-t. Az Amen, héber szó, mondja neki, ami annyit jelent, úgy legyen. Az elöljáró háladása az egész nép felelete után az általunk diákonusoknak nevezettek, minden jelenlévőnek osztanak a háladás kenyeréből, és a vízzel elegyített borból visznek belőle a távol levőknek is. Tehát ebből kitetszik az, hogy már ott is ott volt a papság első fokozata, a diákonus. Na itt jön a legfontosabb rész. Ezt a táplálékot mi eukarisztiának nevezzük. Senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el tőlünk a kapott tanítást, s lemosdott a bűnök bocsánatára, az újjászülötés fürdőjében, s úgy él, ahogy Krisztus meghagyta. Ezek fontos mondatok, mert azt mondja, hogy aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást. Ma, amikor arról beszélünk, hogy na, mikor lesz már végre közös áldozása a kereszténységnek, akkor mi azt mindig nagyon hangsúlyozunk, hogy csak akkor lehet majd, ha mindenki ugyanúgy hiszi el az eukarisztiáról vallott tanítás, mint ahogy mi hisszük, akkor részesülhet a mi eukarisztiánkból. Figyeljük! Ezeket mi nem úgy veszük, mint közönséges kenyeret, vagy közönséges italt, hanem, mint a megtestesült Jézus Krisztust, megváltunk az Isten igéje által, ami üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő háladó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy megtestesült Jézusnak teste és vére ez. Tehát ezt úgy 160 körül írja Rómában. Tehát azt, amit mi vallunk most az eukarisztiáról. Az apostolok is emlékirataikban, melyeket az evangéliumok nevezünk, úgy hagyományozták, ahogyan ők azt parancsként kapták, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálát adott és így szólt. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem. Ugyanúgy fogta a kelyhet is, Hálát adok, és így szólt: ez az én vérem, ez csupán csak nekik hagyta meg. Tehát nem akárki áldozhat, hanem csak azok, akiknek meghagyta Jézus. Mi pedig a továbbiakban erre mindig kölcsönösen emlékezünk, és kik benne részesülünk, minden nélkülözőnek segítségére vagyunk, és mindörökre közösségbe maradunk egymással. Mindenért, amit csak magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség alkotóját. Fia Jézus Krisztus és a Szentlélek által. És a napról elnevezett napon, vagy az a vasárnap, mindannyian, városokban és falvakban egyaránt összejövetelt tartunk, ahol felolvassuk az apostolok emlékiratait és a proféták írásait, amennyire az idő engedi. Tehát nem volt perikópa rendszer, nem volt pontosan kijelölve, mint ahogy nekünk van, de mindenből olvastak, és a idő lehetősége szerint. A felolvasó elhallgatása után az előjáró beszédben int és buzdít, hogy ezeket a szép dolgokat tetteinkkel utánozzuk. Ez az a prédikáció. Majd mindannyian felállunk, közösen imát mondunk, imánk befejezésekor kenyeret, bort és vizet hoznak oda, és az előjáró, amennyire az erejéből telik, imát és háladást mond, és a nép ráfeleli az amment. Valószínű, hogy itt improvizálás volt, tehát nem volt kötött szövege annyira a szentmisének. Azok később keletkeztek. Ezután történik azoknak továbbítása és szétosztása, amelyek felett háladást mondott, a távol levőknek is küldenek belőle a diákonusok által. A jómodúak és aki akar, kiki szándékának megfelelően adakozik, tehát volt persejezés, azt, amit jónak lát, az összegyűjtött adományokat az előjáró elteszi, s belőle gondoskodik az árvákról és az özvegyekről, azokról, akik betegség vagy más oknál fogva szükséget szenvednek, továbbá bebörtönzöttekről, az átutazó idegenekről, egy szóval mindenkin segít, aki rászorul. Természetesen ezek a bebörtönzöttek nem köztörvényes bűnözők voltak, hanem a hitükért börtönbe került keresztények. Azért a nap napján tartjuk mindannyian összejöveteleinket, mert ez az első nap, melyben az Isten a sötétség és az anyag megváltoztatásával alkotta a világot, és Jézus Krisztus, ami megváltó, ezen a napon támad föl a halottak közül. És mivel Rómában van, és ismerik a latin meg a görög mitológiát, írja, mert Szaturnusz napja előtti napon feszítették keresztre, és Szaturnusz napja utáni napon, vagyis a nap napján jelent meg apostolainak és tanítványainak, és tanította őket ezekre, melyeket most elétek tárul, hogy megfontoljátok. Hát ez az egyik legalaposabb és egyik legrégibb ilyen szentírási kommentárunk, illetve az eukarisztiát magyarázó írás, ami Szent Justin apologétától való. Egyébként abban az időben nem egy apologéta hitvédő volt, hanem nagyon sok. Korábban a teológián tanultak apologetikát, de valahogy a II. Vatikán zsinat szelleme azt mondta, hogy hát hagyjuk el ezeket a nagy hitvitákat, inkább törekedjünk a dialógusra. Ugye, 23. János pápa mondta, hogy mi azt keressük, ami szétválaszt, hanem ami összeköt bennünket. De annyira elmentünk a dialógusba, hogy sokszor nem merünk kiállni a magunk igazsága mellett. Tehát apologiára, hitvédelemre a mai nap is szükség van. És hát meg kell tudni védeni a mi hitünket. Legyen az kifejezett támadás, vagy pedig olyan környezet, ahol semmibe vennék a keresztény életet és hitet. Aztán jön egy következő egyházatja, bizonyos Barnabás, akit sokszor összekevertek, vagy azonosítottak azzal a Barnabással, aki Szent Pál útjain vele ment a különböző missziós utakra. De később aztán kiderült, már a harmadik században is már azt mondták, hogy hát ez csak az ő nev alatt megszületett írás, amit az apostoli atyák Barnabás neve alatt hoznak, és hát egy kicsit úgy betették a másodsorba, nem az apokrifok közé, hanem az apostoli atyák közé. Ez a második században 130 és 150 között íródott, latin fordításban maradt meg, holott eredetileg ez a Barnabás nevű ember, hát ő görögül írta. És milyennek a levélnek a igazi tartalma? Azt mondja, hogy az Istennek volt terve a világgal. Tehát nem egy tóhuvabó a világ, ilyen céltalanság, nem ismeri ezt a szót, nem mondja ki, hogy üdvtörténet, de azt mondja, hogy ez a terv Jézus Krisztusban valósult meg. És hát ennek stációi vannak, és miután ugye, az előző állomás volt a kereszténység előtt, maga a zsidóság, abból, ha sok mindent át is vett a kereszténység, azt mondja Barnabás, hogy el kell szakadnunk a zsidóságtól, a judaizmustól. Mert ha nem szakadunk el, akkor megmaradunk abban a ritualizmusba, abban a törvényeskedésbe, amiben a zsidók benne élnek. És hát így kerül sor arra, amikor a 10 parancsolatot magyarázza, hogy nagyon hosszasan értekezik a szombatról. A szombat az a zsidóságnak az a napja, ami azt lehetne mondani, hogy mind a mai napig lan, nem úgy, mint nálunk a vasárnap, hanem olyan a tabuszerűen van meg, hogy nem lehet sok mindent végezni, sok dolgot mással végeztetnek, és ez a szombat a pihenés napja. És hát itt utal arra, hogy az Isten mondja Mózes által, hogy szenteljétek meg a szombatot tiszta kézzel és tiszta szívvel. És ha fiai megtartják a szombatot, rájuk árasztom irgalmamat. És hozza sok ószövetségi példát, hogy milyen áldás volt a szombatnak a megtartása. És aztán átfordul ebbe, abba az irányba, hogy ez a szombat elritualizálódott, elveszítette az igazi kultikus jellegét. Gondoljunk arra, hogy Jézus mennyiször vitatkozott a szombati napról, hogy szabad-e ezt csinálni, azt csinálni, amazt csinálni, hiszen a szombat van az emberért, nem az ember van a szombatért. És hát Jézusnak egy ilyen forradalma volt, azt lehetne mondani, hogy merészelt a szombat fölött kritikát gyakorolni és kinevezni az új Isten tiszteleti napot, hogy van egy új szombat, az a szombat majd, amit én fogok nektek adni. És hát ezen a vonalon megy Barnabás levele, és azt mondja, hogy látjátok, hogyan beszél nekem, ugye az Isten, és hát mennyire egy másik szombatot szeretne, mint amit eddig ünnepeltek. Ünnepeljünk ezért örömmel a 8. napot, melyen Jézus is föltámadt halottaiból, és megjelent, és felment a mennyekbe. Tehát egyértelműsíti a Barnabás levele, hogy a kereszténység az Úr napját szombatról áthelyezte vasárnapra, és akkor tartotta meg mindig az eukarisztiát. Szombatistáknak a vágya az, hogy hát igen, Nagy Konstantin vezette be a vasárnapot, de ami hűségesek akarunk lenni a teremtés történetéhez és a Bibliához, akkor tessék megtartani a szombatot. Csak annyiban van igazuk, hogy a Nagy Konstantin rendelete a nagy szombatot, vagy a szombatot megszüntetve, vagy a vasárnapot rendeletben pihenő nappá tette, ami addig nem volt. De a kereszténység folytonosan tartotta a vasárnapot. Tehát ennek a levele, Barnabásnak a levele, ez is egy ilyen szövegtanú a második század végéről, amely bizonyítja azt, vagy a második század első harmadából, hogy igenis a szombat helyett vasárnap lett keresztény ünnepe. És aztán van külső szövegtanú is, ami ugyanerre utal az eukarisztia megünneplésénél, hogy hajnalban tartják, áldozatokat vállalva is. A külső pogány írások között van egy nagyon jelentős, bizonyos ifjú Pliniusnak a levele, aki a mai Törökországban, Bitíniában és Pontusban volt kormányzó. És ő neki mondták azt, hogy vannak itt mindenféle keresztény szekták, jó lesz vigyázni, ugyanis a római birodalom mindaddig toleráns volt mindenféle vallással, amíg elfogadta a császárkultust, amíg a császárt is istenként tisztelték. Tehát, hogyha az megvolt, hogy Augustustól kezdődően, akkor utána bárki bármit imádhatott, de el kellett fogadni a császárt. És ugye a keresztények nem imádták a császárt, ekkor figyeltek fel rá, hogy hát milyenek is ezek. És na, Plinus elfogadott két rabszolgalányt, és hát leírja azt, hogy hát ő ezeket keményen vallatta. Talán kínoszta is, hogy na most akkor mindent mondjatok el, hogy mit csináltok. És azok elmondták, és amit azok elmondtak önmagukról, azt megírta Trajanus császárnak, és kért eligazítást. Na most mit csináljak? Jön itt egy újabb szekta, aztán majd ellened lázadnak. És hát ugye van valami 121 levele a Trajanushoz, aki egyébként elég reális ember volt, és a 10. levélben azt írja, a keresztények meghatározott napon, napkelte előtt, össze szoktak gyűlni. és Krisztusnak, mint Istennek váltakozva éneket zengeni. Esküvel is kötelezik magukat nem valami bűnre, hanem arra, hogy lopást, rablást, házasságtörést nem követnek el. Szavukat meg nem szegik, és a rájuk bízott jószágot le nem tagadják. A dolog megérdemli a figyelmedet. Főleg az érdekeltek nagy száma miatt, hogy ez az első század végén van. Mert minden korból, minden rangból, mindkét nemből igen sokan vannak érdekelve ebben az ügyben. E babonának a járványa nem csak a városokban, hanem a falvakban és a tanyákon is elterjedt. Úgy látszik azonban, még lehetséges megállítani és megszüntetni. Várta, hogy mit mond Trajanus. Hát az egy igazi reálpolitikus volt, Trajanus. Azt mondja, felkutatni nem kell őket, de ha előállítanak és vádolnak belőlük, meg kell büntetni őket. Ha azonban valaki tagadja, hogy keresztény, és ezt ki is nyilvánítja, vagyis ha áldoz az isteneknek, ha bár múltja miatt gyanúsá vált, megbánása miatt nyerjen bocsánatot. Ugye ezek voltak a lapszik, az elesettek, hogy oda mentek a bálványszobrok elé, tettek tömjént a bálványszobor előtt füstölgő ilyen zsarátnokra, vagy a császár képe előtt fejet hajtottak. Tehát azt mondja, nem kell őket különösebben bántani, de előállítják, akkor a törvényt meg kell tartani. De hogy az legyen, hogy nem tartottad meg a törvényt. Ez is egy érdekes írás, és hogy a meghatározott napon, a napkerte előtt, ez a meghatározott nap a vasárnap. Ezt múltkor is már mondtam, erkölcsi tanúságként, hogy ezek munkanapon képesek voltak napkelt előtt fölkelni és elmenni a misére. Ma ilyet kérni lehetetlen. Még úgy is, hogy hát akkor este misére gyere el, ha például Nagyboldog asszony hétköznapra esik. Szóval ez is az ő buzgóságokat mutatja. Aztán ugye, hát még másféle emlékek is vannak. Fönnmaradt egy síremlék. 180 körüli időkből, Rómából. Akkor nem a banális hülyeségeket irkáltak a sírokba, elnézést, hogy ezt mondom, mert én elég sok sírkövet láttam. Ne tudják meg, hogy milyen feliratokat láttam. Még olyat is, hogy akkor gyere ki a síromhoz, mikor kijöttél a beteg ágyamhoz. A te csókos szádat nem tudom elfelejteni. Meg minden ilyesmit. És még sok minden más. Ez a jó ember ezt íratta a sírjára. Aberkiosz a nevem. Tanítványa a tiszta pásztornak, Jézusnak, aki táplálja bárányainak nyáját. A itt volt mindig a vezérem, és táplálékot nyújtott nekem mindenütt, mégpedig a nagy halat. Ugye Jézusnak a jelenlét a hal, az iktüsz, amelyet a tiszta szűz fogott ki szüzen a forrásból, és adta barátainak örök táplálékul. És itt ilyen keresztény humorral reménye, igen jó bora van, keverve szolgálja fel a kenyérrel együtt. Tehát egy ilyen sírfelirat, aki megvallja még ott is a hitét, és üzen az utókornak. A hitéről, az elkötelezettségéről. Az is lehet egy keresztény tanúságtétel. Mint ahogy talán utolsó keresztény tanúség tételünk lesz, oda jutunk, hogy hogyan hagyjuk el ezt a világot. De hogyha még valamit meghagyunk, hogy hát mit írjanak ki a sírunkra, az még inkább betetejezheti ezt a gondolatot. Hát szabad legyen elmondani azt, hogy ugye, apám még jóval a halála előtt egy ilyen köralakú dombormű, ez a tövis koronás Krisztus, ez sok helyütt volt ott a szobájukban. És akkor azt mondta, hogy ha meghalok, valahogy tegyétek rá a síremlékemre. Jó, elmondta, talán el is felejtettük. Festés volt, minden volt, kivittük a kamrába, utána ők már nem került vissza a szekrényből. És amikor meghalt, síremléket állítottunk, hát mit kéne fölírni? Mit kéne fölírni? Valami olyat, ami szentírásból való, és hát, ami úgy illett az ő életéhez. Hugon megtalálta ezt a, nem plakettet, hanem ilyen kis dombormű hátuljára, a Jelenések könyvéből kivéve, úgy van, jöjjön Uram Jézus. Ráírta azt, hogy mit írjuk a sírjára. A Jelenések könyvének utolsó mondata. Tehát az is lehet egy tanúságtétel még utoljára a világ felé, hogy mi hittünk. Mert ugye eljárunk még temetőkbe, azért még vannak olyan síremlékek, hogy a népért éltek ott a vörös csillag, stb. Vannak még ilyen síremlékek, de nekünk így is tanúságot kell tenni. És hát ugye az eukarisztia most ezzel a nagy ünneplésével, a kongresszussal, körmeneteivel, az is egy demonstráció, egy hitvallás, amire hát őszinte hittel készülnünk kell. És hát adja Isten, hogy most is mondom, hirdetem, Kalocsáról is indul majd vonat, lehet majd jelentkezni, hogy így mondjam, házhoz szállít bennünket legalább egy alkalommal, és hogy vegyünk majd részt az eukarisztikus kongresszuson. Mert nekünk is demonstrálni kell, és tanúságot kell tenni Jézus Krisztusról. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Mária Rádió. Enciklikák.